És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
Ez az Intermezzo, a vonalban Béres Attila rendező. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Én is üdvözlöm a hallgatókat szeretettel.
A Kabarét 55 éve mutatták be a Broadway-n. A 8 Oscar-díjat nyert filmváltozat pedig 1972-ben készült el, hát a varázslatos Liza Minnellivel a főszerepben. De külön érdekesség az, hogy a Víg Színház egyébként 125 éves történetében most először mutatják be. Mit gondol, hogy miért vártak eddig?
Hát ezt nem tudom, hogy miért vártak eddig. Én azt tudom, hogy ez a történet ez mindig aktuális, vagy azt tudom, hogy ez a történet minden színházban megtalálhatja és megtalálja a közönségét. Egyrészt a zene miatt, másrészt, hiszen mindenki emlékszik erre a filmre. Azért ez emblematikus film volt a 80-as években Magyarországon is valahol a szabadság vágyáról szólt. Tehát én azt gondolom, azt nem tudom, hogy miért váltak 125 évig, de annak ellenben külön örülök, hogy most bemutatják, és annak még inkább, hogy már szombaton premier lesz.
És ön a rendező. A darabot választotta, vagy felkérték rá?
Nem, a darabot ezt közösen találtuk ki Rudolf Péter igazgató úrral, tehát azért ez egy közös gondolkodás eredménye az, hogy pont a Kabaré lesz.
És miért jutott eszükbe? Tehát mi volt az, úgy érezték, hogy...
Hát amikor az elején ezt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a Kabaré az minden korban úgymond megtalálja a maga útját. Tehát valahol azt gondolom, hogy ez a darab hát egy felkiáltó jelként működik. Én azt gondolom, hogy a politika, a társadalmi mozgások, a különböző szélsőségek megjelenése mindenkorban foglalkoztatta az embereket. A szabadság kérdése alapvetően foglalkoztatja az embereket. Ha a Kabaré című musicalről beszélünk, vagy zenés darabról beszélünk, akkor párhuzamosan ott van vele a Mephisto című film is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a történetek... A szabadság, a fasizmus, a szabadság, a szabadosság és a fasizmus megjelenése az azt gondolom, hogy mindig felkiáltó jelként kell álljon bármely időben és bármely társadalmi berendezkedődés esetén. Van ennek egy örök aktualitás ennek a darabnak. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ez egy csodálatos zene, illetve egy csodálatos szerelmi történet, amit elmesélnek a szereplők. Bízom benne, hogy a nézőket a székhez ragasztja, úgymond.
Most mutatják be a darabot a Víg Színházban, de a nyáron a Margit-szigeti szabadtéri színpadon már megvolt a darabnak a bemutatója, ennek kapcsán Kern Andrással beszélgettünk is itt a műsorban.
Megvolt a bemutatója nyáron, és hát a bemutatója hát inkább nevezik főpróbának. Vagy igen? Nevezzük szabadtéri bemutatónak. Igen, hát sokat változott azóta a darab. Vagy sokat változik. Az ember, a zenés daraboknál amúgy is szokás, ez legalábbis Amerikában az szokás, hogy van ilyen preview előbemutató, ahol az alkotók még nézik a közönség reakcióját, és akkor utána a rendes bemutató előtt még változtatnak. Hát valahogy így jártunk mi is, vagy így járunk mi is. Én is változtattam rajta. Hát nem is sokat, de változtattam rajta, úgyhogy ez más lesz egy kicsit ez a történet is, mint ami a Margit-szigeten volt.
Aha, és a változtatás az minek tudható be? Tehát a térnek nyilván egészen mást követel a Víg Színház, mint a szabadtéri színpad, vagy valami egészen más?
Nem, alapvetően az volt, tehát alapvetően engem azt foglalkoztat ebbe a darabban, hogy van egy mulató. Mondjuk, hogy van egy olyan hely, ahol különböző, hogy mondjam, ez Berlinben ez egy ilyen híres helyek voltak ezek a mulatók, ahol fellépők voltak, énekeltek, kicsit lengébb ruhákban a lányok, tehát hogy van ennek egy ilyen rétege. Ebben a mulatóban a művészet szabadsága néhol átcsap, mondhatom azt, vagy átvedlik szabadosságban. Na most, hogy erre az ellenreakció az, hogy közben kint a szabad életben a szabadság átcsúszik egy diktatúrába, vagy egy fasiszta Berlinbe, ennek az okokozati összefüggését igazából vizsgálni nem akarom. De mindenképpen ez a párhuzam, ez nagyon érdekes. Na most a nyári főpróbán azt éreztem, hogy a szabadosság, a mulató szabadossága az sokkal bővebben, sokkal több időben van elmesélve, mint a fasizmus kialakulás. És én azt gondolom, hogy ez a történet akkor érdekes, hogy ezek párhuzamos dolgok, hogy amíg itt a szabadosságba csúszik a szabadság, addig a szabadság kint csúszik a diktatúrába. Sűríteni akartam egy kicsit, hamarabb akarom, hogy megjelenjen benne az, ami kint van a világban. Úgyhogy ez volt az oka annak, hogy megváltoztattam most az októberi bemutatóra a nyári mondjuk bemutatott darabot.
Ez a párhuzamos sík, amit most elmondott, és egyszerre jelennek meg, ez talán még nagyobb erőt ad a darabnak, nem? Tehát még erősebb lesz a...
Hát én azt gondolom, hogy a film is erről szólt valahol. Én emlékszem, és ez lehet, hogy egy ilyen nagyon személyes történet, de akkor is megpróbálom elmondani, hogy emlékszem, amikor én a 80-as évek elején Marosvásárhelyen láttam először ezt a filmet, 10 évesen, és nyilvánvalóan tudtam, hogy egy nagyon sötét diktatúrában élünk, akkor mindenképpen hát nagyon erős hatással volt rám. Tehát, hogy pont ennek a szabad életnek a hirtelen bezártsága, mert hogy ebben a külső világban, most nevezzük külső világban lévő fasizálódásnak áldozatul esik a szerelem, áldozatul esik a barátság, áldozatul esik tulajdonképpen minden. És akkor ott ezt ilyen tisztán nem tudtam megfogalmazni, de akkor is éreztem, hogy valami nagyon mélyen rezonál ez a történet bennem, főleg a szabadságvágyammal. És azt gondolom, hogy ettől örök ez a történet, hiszen most se tudok mást elmesélni, mint azt, hogyha nem figyelünk oda, ha nem figyelünk oda különböző jelekre, akkor a társadalom nagyon hamar képes átcsúszni egy olyan rendszerbe, ami senkinek nem lesz jó.
Úgyhogy észre sem veszi?
Hát úgy, hogy észre sem veszi, úgyhogy ugye így jár a Sally Bowles, ezt csak egy kicsit ilyen a darabból akarom mondani a hallgatóknak, hogy ugye így színésznő akar lenni, és mindent megtesz azért, hogy színésznő legyen. Azon kívül, hogy különböző férfiakkal találkozik azért, hogy esetenként beválogassák egy filmbe, azt se veszi észre, hogy a mulatóban már német katonák ülnek, ahol neki énekelnie kell, és lehet, hogy ő ott abban a környezetben egyszer csak színésznő lesz, csak hogy a befogadó közeg az megváltozott. És azért ez borzasztó.
Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Béres Attila rendező a vendégem, itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Béres Attila rendező a vendégem. Először mutatják be a kabarét a Víg Színházban. Egyébként a színház 125 éves történetében először, most októberben, ugye ahogy az előbb már beszélgettünk róla, a Margit-szigeti szabadtéri színházban már a nyáron volt egy úgynevezett előbemutató, de azóta néhány elemet megváltoztatott a darabban, illetve ezzel együtt a mondani valója is, mintha egy kicsit erősebb lett volna, vagy bizonyos részek jobban dominálnának.
Hát ebben igaza van, de alapvetően akkor is az emberi történet érdekes ebben, hogy a különböző darabban szereplő embereknek mi a sorsa. Alapvetően akkor tud egy színdarab, hogy mondjam, hatásos lenni, bár ezt a szót én nem nagyon szeretem, hogyha emberekről mesél történetet, olyan emberekről, akikbe bele tudjuk élni magunkat, akik tulajdonképpen mi vagyunk, és hát itt is valahol az a helyzet. Tehát, hogy ahogy azt mondtam, hogy a mulaton belül a szabadságból megyünk a szabadosságba, miközben kint a társadalomban a szabadságból megyünk a diktatúra fele, és ennek a történetnek a közepén egy csodálatos lány, Sally Bowles áll, aki mondjuk hát önmagát keresi a szerelmet, mint mindenki, színésznő akar lenni, tehát alapvetően boldog akar lenni. És hát ezek az emberi sorsok ebben a darabban mondjam, nagyon nagyokat változnak, vagy nagyon nagyokat mennek előre. Sally mondjuk makacsul kitart a színpad mellett, és akkor se érdekli, és akkor se mond le az álmairól, amikor náci katonák járnak be Berlinbe, a szerelme, a nagy szerelme, akit megtalál Cliff, aki egy amerikai író, ő felméri azt, hogy mi a mi a jövő Berlinbe, vagy mi a jövő Európában, és visszamegy Amerikába. Az se biztos, hogy jó, de visszamegy. A másik barát, aki a Cliff barátja, és Sallynek is barátja, az Ernst, aki egy német, hát ezt ma azt mondanánk, hogy egy ilyen, mondjam, egy ilyen hedonista, élni szerető ember, ő a fasizmus kiszolgálásában találja meg a saját lehetőségét. Schneider kisasszony, akit Igo Év játszik csodálatosan, akinek kiadó lakásai vannak, és ahol lakik az Ernst, meg a Cliff, meg a Sally, és neki van a nagy szerelme, a Schulz úr, aki zsidó, ő megszakítja ezt a kapcsolatot, mert megijed attól, hogy egy zsidóhoz menjen feleségül. Szóval rengeteg sorson keresztül láthatja a néző, hogy ebben a körkörös romban, ami a szabadságból vezet a diktatúra fele, a diktatúrából a szabadságba is fordítva, hogy az emberi sorsok hogy mennek tönkre.
A történelmi események alól kivonhatjuk magunkat?
Semmiképpen sem, hiszen mi csináltuk azokat az eseményeket is, nem konkrétan, természetesen mi, de mi emberek nem vonhatjuk ki. Ezért mondtam azt, hogy felkiáltó jel ez a történet igazából mindannyiunk előtt, vagy hogy mondjam, egy tükör mindannyiunk előtt, amiben önmagunkat látjuk. Igaz, hogy 1930-ban játszódik ez a darab Berlinben, vagy 30-31-ben Berlinben, de szerintem ez ránk is vonatkozik abszolút, és azt gondolom, hogy a mai Európára is vonatkozik abszolút.
És hogyan lehet, nem is tudom, észrevenni a veszélyt, vagy megállítani a helyzetet? Mert az emberek sodródnak.
Hát ez történik a darabban. Ez történik a darabban. Ezért találtam ki, van ebben a történetben, van ebben az előadásban egy szimbolikus tér. Fú, elnézést tettél a nagy szótól, de hogy mégis. Van egy vonat, ez egy makett vonat, ami jól látható, és az egész előadás alatt, a díszlet fölött kering, folyamatosan megy. Hát nem tudom, hogy lehet megállítani ezt a dolgot, nem tudom, hogy lehet az ön kérdésére jól válaszolni, mert nagyon-nagyon nehéz kérdést tett fel, de megpróbálok egy metaforával válaszolni. Ott van az a vonat, a nézők ezt folyamatosan látják, és ennek a vonatnak az a célja, hogy fel lehet rá szállni és elmenni innen, nem kell felszállni, itt lehet maradni, és alá lehet ugrani. Hogy ki mit választ és miért, én azt gondolom, hogy erről szól a kabaré.
És utólag a szereplők másképp döntenének?
Szerintem igen. Szerintem Sally biztosan másképp döntene, bár ezzel azt mondom, hogy Sallynek változó a személyisége, de lehet, hogyha tudná azt, hogy mi történt mondjuk 33-tól kezdődően Németországban, akkor nem valószínű, hogy ott maradt volna. Nem valószínű, hogy ott maradt volna abban az országban. Így ott maradt. Azt gondolom, ha Ernst, a barát, aki végül is fasiszta lett, és saját barátját veri meg, azért mert az megvéd egy zsidó embert, ha Ernst tudná, hogy mivé lett az, amiben ő hitt, és mi az a vallásszerű hit, amit ő érzett a fasizmus iránt, hogy mivé lett, és mit követett el, milyen bűnöket követett el, milyen embertelen, történelmen átívelő, megbocsájthatatlan bűnöket követett el a fasizmus, akkor azt gondolom, hogy ez se állna erre a pártra, vagy ebbe a pártba. De én azt gondolom, hogy hősök kevesen születnek, tehát valószínűleg Schneider kisasszony azt mondaná Schulz úrnak, hogy nem tudok hozzád menni, mert zsidó vagy. De talán Sally máshol keresni a boldogságot.
Pedig hősökre szükség van.
Hát igen, ha eljönnek a kabaréra, akkor arról is van egy kis értekezés, hogy a színházban hogyan kell, vagy hogyan nem kell hősöket ábrázolni.
Véres Attila rendező a vendégem, folytatjuk mindjárt a beszélgetést.
Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
Ez az Intermezzo, Béres Attila, rendező a vendégem, akinek a Kabaré című darabját láthatjuk a Víg Színházban. Ez egy örökérvényű történet, amely valahol azt mutatja meg, hogy hogyan szabdalja szét az emberi sorsokat, az emberi kapcsolatokat a történelem, illetve a történelmi események, mit tesznek a lelkekkel és a kapcsolódásokkal. Kiket választott a különböző szerepekre, kiket láthatunk a színpadon?
Hát nagyon nagy megtiszteltetés nekem tényleg az, hogy a Vígszínházban dolgozok, azért ez mégis Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb színháza, és akkor kicsit fordított sorrendbe kezdeném, azért mert én még sohasem dolgoztam vele, és hát hihetetlen élmény volt a színpadon őt rendezni, vagy őt figyelni, illetve az ő észrevételeit meghallani, vagy az ő kritikai megjegyzését meghallani, a Kern András.
Tudtam, hogy őt fogja mondani.
Hihetetlen humora van, hihetetlen színpad érzéke van, egyből megérzi, hogy ez jó-e, vagy nem az, mit közösen, vagy mit én gondoltam ott arról a jelenetről, kijavít, nagyon finoman javít, kiterel, segít. Néha meg tudtam, hál' Istennek, lepni is gondolom, remélem. De hogy vele nagyon-nagyon nagy élmény volt az Andrissal, úgyhogy itt ezen a így mondom, az Igó Évát, akivel szintén nem dolgoztam még, és nagyon nagy találkozás volt, ez nekem nagy élmény volt vele együtt gondolkodni erről a kicsit opportunista Schneider kisasszonyról, ha mondhatok ilyet. Ezen kívül rengeteg fiatal van a darabban, a címszerepet Szeli Bószt, Szilágyi Csenge játsza, és Dobó Enikő, a Cliffet, a Brass Bence, és az Erztet, a Horváth Szabolcs, akit ismertem már a K2 színházból, és hát a fiatalokkal mindig az ember így az 50-en túl nagyon figyel rájuk. Azért ők egy kicsit, hogy mondjam, az élet sűrűjébe be vannak, és nagyon fontos dolgokat lehet tőlük meghallani, eltanulni, aztán vissza, kicsit meggyúrva visszaadni nekik, hogy abból formáljanak szerepet. Hát ezen kívül rengeteg színész van még benne, hiszen rengeteg kis szerep is van, illetve van 20 darab táncos, és egy nagy zenekar, egy élő nagy zenekar, tehát hogy ez úgymond klasszikus nagy musical lesz. A nagy zenekart mester Dávid vezényli, a hangszerelésért is részben ő felelős, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen különleges nagy este lehet a színház szeretők számára.
Úgy tudom, hogy legalább 30 zenész szerepel a darabban, de lehet, hogy alábecsültem.
Nem, olyan 20 körül, 20 és 30 között ülnek a zenekarjárokba, ezt most én sem tudom megmondani pontosan, de megközelítőleg 20 és 30 között zenész van a zenekarjárokba, úgyhogy hát ez egy rendes klasszikus nagy műziken. Rendes zenei megfogalmazásokkal, úgyhogy igen.
Hát olyan igazi nagy színházi előadás. A zenei betétek azok mennyit emelnek a történeten, vagy hogyan tesznek hozzá?
Hát ezek csodálatos zenék, tehát hogy ezek nagyon-nagyon híres. Már azt mondom, hogy a jazz, a swing, a musical, az amerikai musical, bár nem ilyen, ez nem ilyen musicales, most ezt a szó pejoratív értelemben mondtam, és nem minősítettem a műfajt, hogy jól értsék a hallgatók, tehát ezek ilyen igazi nagy slágerek, amiket Liza Minnelli tett nyilván, meg hát a Bob Fosse, aki a filmet rendezte és koreografálta, ők tettek igazán nagyját, de hát ezek ma már minden rádióban megszólaló zenei betétek, tehát a Maybe This Time, vagy a Kabaré, vagy a Money, ezek igazi nagy slágerek, és azt gondolom, hogy ebben a darabban hát a zene az valahogy nem úgy, mint a musicalek, a klasszikus műzikelekben, ahol mondjuk kitágul a pillanat, és ott elhangzik egy dal, akár egy opera áriában, hanem valahol a Brecht, által kitalált elidegenítés és a musical között helyezkedik el. Érdekes, különleges zenei megoldásokat talált ki a Bob Fosse ez a darabhoz.
És ezzel egy kicsit távolabbról szemlélhető a történet? Ezzel a
vagy inkább ettől pont, hogy nagyon mélyen belekerülünk, tehát a rákövetkező vagy előző prózába. Tehát mondjuk az, amikor a Sally elénekli az Anya című számot, ami arról szól, hogy ő ki, és hogy az anyja nem fogja megbocsájtani neki, hogy ő mi lett, vagy hogy ilyen könnyebb erkölcsű lány lett, akkor abban a pillanatban egyrészt, hogy mondjam, van bennünk elég empátia, hogy Sallyt megértsük, és közben a karaktert is kicsit bővebben megismerjük, mélyebben megismerjük, és a zene által pedig sokkal könnyebben befogadjuk. Tehát lehet, hogy elidegenít a zene néhol, de annak pont az a célja, hogy onnan, ahova elidegenített, még erősebb szívó ereje legyen a történetnek.
Köszönöm szépen. Folytatjuk még a beszélgetést itt az Intermezzóban Béres Attila rendezővel. Ez az Intermezzo, Béres Attila, a Kabaré című musical rendezője. A vendégem, a Kabarét most először mutatják be a Víg Színházban. Egyébként 55 éve mutatták be a Broadway-n, ugye ezekről a számokról már sokat beszéltünk, de például az első felnőtt musicalként definiálták, és óriási közönség sikert ért el. Tehát egy kicsit olyan, mintha ez a történet mindig tarolna, mindig megtalálná azt a közeget, aki érti.
Hát egyrészt ez azért van, mert hát én azt gondolom, hogy könnyen szerethető, könnyen, tehát a szereplőkkel könnyű azonosulni. Másrészt pedig a történet ereje, azt említettem már, az mindenképpen a szabadság gondolatát járja körül, és ott a lelkünk mélyén azért mindegyikünkben él egy nagyon erős vágy a szabadság irányában, még akkor is, ha néha nem tudjuk, hogy ez az. Úgyhogy milyen szempontból valóban egy könnyen megemészthető történet, még akkor is, ha nagyon súlyos kérdésekről próbál mesélni. Nyilván a zene segít ebben a megértésben.
És a művészet az nem létezhet szabadság nélkül. Hát az az egyik alapvetése.
Ez így van, de én nem akarok ítélkezni abban, tehát hogy ez nagyon fontos dolog, hogy én nem ítélkezem abban, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy a művészet halad a szabadosság, vagy a szabadság művészet szabadsága halad a művészet szabadossága fele, és a külső szabadság halad a diktatúra fele. Ebben én nem, az előadás nem ítélkezik, ezt mind kérdést vetjük föl, hogy vajon, ha patika mérlegre tesszük, vagy bármilyen mérlegre tesszük, a művészi szabadságnak a szélsőségét mondjuk, akkor, amikor a Hermann Nietzsche, ha jól emlékszem, kiakasztotta a bécsi Tesco-ra a felvágott teheneket, hogy az értelmezhető művészi szabadságként, vagy azok, akik azt mondták, hogy a Nietzsche-t le kell gyilkolni, hogy az értelmezhető emberi szabadságként. Én ebben nem akarok ítélkezni, csak azt mondom, hogy a művészet szabadságát mindig, hogy mondjam, megértőbben kell fogadni, megengedőbben kell befogadni, mint a szabadság diktatúrává válását. Tehát, hogy én nem ítélkezni akarok, nem állítom őket mérlegre, igazából gondolkodni szeretnék, vagy hát azt szeretném, hogyha néző ezeken a csodálatos dalokon is, szerintem nagyon jó történeten keresztül valahogy elgondolkodna a saját felelősségéről, illetve a saját, hogy mondjam, szerelemhez, vagy szabadsághoz való viszonyáról.
Még annyit a történet sikeréhez, hogy az Amerikai Kongresszusi Könyvtár Filmmegőrzési Bizottsága 1995-ben a filmet beválasztotta az Amerikai Nemzeti Filmregiszterbe, mint kulturális, történelmi vagy esztétikai értéke miatt örök időkre megőrzésre érdemes alkotást. Hát örökérvényű, hát, ahogy ön is mondja.
Hát igen, én azért még emellé oda tennék jó pár filmet, mondjuk Andrej Tarkovszkinak jó pár filmjét, de Szabó Istvánnak is jó pár filmjét, és még jó pár filmet el tudnék emellett képzelni. De az
biztos, ez is ott van.
1972-ben ez revelatív volt. Tehát én akkor születtem, úgyhogy nem egy éve, már egy éves voltam, de hogy abban az időben ez revelatív lehetett ez a film, főleg Amerikában egy ilyen témához nyúlni, mint a fasizmus, második világháború, ott, ahol még tehát a szabadság azért Amerikában sok mindent lehet mondani, de a szabadság azért az egy nagyon-nagyon elsőrangú érték mindenféleképpen, minden szabadság, a sajtószabadságtól, akár a fegyverviselési szabadság, de ott arról értekezni, vagy arról kérdezni, hogy is van ez a dolog, azért ez mindenképpen revelatív lehetett, gondolom. 1972-ben egy olyan országban, ahol a szabadság mindenféleképpen abszolút érték. Azt gondolom, hogy ott valahogy könnyebb erről a dologról beszélni, mint mondjuk vegyük a 80-as évek Európáját, vagy vehetjük a mai Európát is.
Amikor Rudolf Péterrel kiválasztották ezt a darabot, és úgy döntöttek, hogy a Vígszínház bemutatja majd, akkor mi volt az első gondolatuk, vagy mi volt az, amiben mind a ketten egyetértettek, hogy miért fontos és lényeges ezt most megmutatni?
Először is biztos az, hogy szenzációs szerep lehetőségek vannak a színészek számára, ez nagyon fontos. Hát nyilván az is, hogy egy zenés darabra idézőjelbe vagy idézőjel nélkül is könnyen megszólítani a nézőt. De hát ilyen körül járhattak a gondolataink az első. De itt valamit mondanék még, hogy a Vígszínházi évad nyitó társulati ülésén Rudolf Péter mondott egy szenzációs gondolatot. Most nem tudom szó szerint idézni nyilván, de azt mondta, hogy a színház az mindig a politika fölött állt, vagy legalábbis ott kéne álljon. És nem a színháznak kéne arra figyelni, hogy kikkel mit játszanak, hanem a politikusoknak kéne iszonyatosan figyelni, hogy a színház milyen görbe tükröt tart nekik. Én azt gondolom, hogy ez az előadás mindenfajta vonatkozásában egy olyan, nem előadás, ez a darab, egy olyan tág értékben beszél a szabadságról, hogy erre tág, és közben meg azt mondom, hogy konkrét mondani valóval beszél a szabadságról, hogy erre azt bízom, hogy mindenki oda fog figyelni.
Kéz és lábtörést kívánok a bemutatón.
Hát, ez a legjobb.
És hát nagy sikert után.
Én is nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk. Üdvözlöm a hallgatók.
Köszönöm szépen. Béres Attila rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.